és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Öt óra.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus. 2025. október 31-én, pénteken. Szép jó reggelt kívánok a Szent István Rádió minden kedves koránkelő hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, és köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek, szép mai nap! Utolsó napja október hónapnak. Milyen gyorsan elszaladt ez a hónap, Uram, a Te társaságodban! E hónap utolsó óráiban köszönetet mondok Neked minden egyes kegyelemért, melyet kaptam nap mint nap. Az erő, a béke, a bátorság, a bocsánat, a megértés, a türelem, a haladás és a lelki vigaszok kegyelmeiért, és mindazokért a kegyelmekért, melyekre most hirtelen gondolni sem tudok, vagy melyek ismeretlenek maradnak előttem, míg e földön élek. Mindazért, amit Te nekem adtál, mindazért, ami engem ért, áldalak Téged, végtelenül jó Atyám. Neked legyen dicsőség és dicséret egy egész örökké valóságon át. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Dale Carnegie amerikai írótól kölcsönöztem. Szerinte két dologra kell törekednünk életünkben. Először arra, hogy megszerezzük, amit akarunk. Másodszor arra, hogy élvezzük. Csak a legbölcsebb emberek érik el a másodikat. A folytatásban most ismertetem kedves hallgatóinkkal az előttünk álló közel egy óra programjait. Hamarosan a napi mája következik, majd híreket mondunk. 5 óra 10 perctől megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. 5 óra 30 perckor híreket mondunk. 5 óra 35 perckor a ma névnapjukat ünneplő farkasokat és a ma születésnapjukat ünneplőket köszöntjük szeretettel, majd természetesen ma is fellapozzuk a kalendáriumot, ezúttal október 31-en fontosabb és jelesebb évfordulóit elevenítjük fel. 6 órakor pedig a legfrissebb híreket ismertetjük. Én újabb műsorismertetéssel legközelebb 6 óra után néhány perccel várom Önöket. Kedves hallgatóink, ha tehetik, maradjanak és ébredjenek ma reggel is velünk a Szent István Rádió társaságában. Műsorainkhoz további kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok!
A nap imája.
Kalkuttai Teréz anya imája. Mária, Te tudod igazán, mi az anyai szeretet, hisz minden szeretetedet, egész életedet megváltónknak, Jézusnak ajándékoztad. Kérünk, védelmezd a földkerekség minden árva gyermekét. Használj fel bennünket, általunk adj nekik oly gyöngét szeretetet, amelyet édesapjuk és édesanyjuk nyújtott volna nekik. Fiad szeret minket, ezért megengedett, hogy ugyanilyen szeretettel és gyöngétséggel forduljunk azokhoz, akik elvesztették szüleiket. Mária, legszentebb anya, veled és az angyalokkal együtt a mennyek országában dicsőítjük majd Urunkat, aki annyira szeret bennünket, hogy senki sem mondhatja, nincsen apám, sem anyám. Amen.
Hallgassák meg híreinket!
Új katolikus óvodát adott át Soltész Miklós a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Arlón. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az ünnepségen azt mondta: a keresztény hit, a Jézus Krisztusba vetett bizalom mindent megold. Megmutatja, hogy a sokszor ránk törő kilátástalanság ellenére van remény, és arra kérte a szülőket és az óvoda dolgozóit, hogy erre tanítsák meg a gyermekeket. Soltész Miklós megköszönte a fenntartó Egri Főegyház megyének, hogy hatalmas munkájuk mellett felvállaltak olyan szolgálatot, amely cigány és magyar családokban született gyermekek segítését célozza meg. Azt mondta: örül, hogy Jézus tanítását továbbadják, mert erre óriási szükség van. Megköszönte a szülőknek, hogy ebbe az intézménybe íratták be gyermekeiket. Hozzátette: az óvoda lelkileg és fizikailag is gazdagítja Arló községet, a közösséget. A Tiszapárt szerint az olajellátás kérdése nem fizikai jellegű, ezzel szemben a kormány álláspontja az, hogy az útvonalakat igenis biztosítani kell, mondta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Harcosok órája című online műsorban, amelynek Bánki Erik fideszes országgyűlési képviselő, a Parlament Gazdasági Bizottságának elnöke is a vendége volt. Cepek Gábor kijelentette: ténykérdés az is, hogy honnan lehet olcsóbban beszerezni az energiát. Hangsúlyozta: Magyarország tartja magát ahhoz az eredeti állásponthoz, amely szerint a két cső több, mint egy, a keleti energia olcsóbb, mint a nyugati, a háború helyett békét javaslunk, a fegyverek helyett pedig az érvek vitáját. Brüsszel ezzel az állásponttal ellentétben dolgozik, mert a béke helyett a háború felé tolnak minket, és belekényszerítenének a drágább energia vásárlásába, mondta. A kormány számára a magyar emberek egészsége kiemelt prioritást élvez, ezért évről évre többet költ az egészségügyre, mondta a nemzetgazdasági miniszter az edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézetben, ahol új diagnosztikai készülékeket adott át. Nagy Márton ismertette: az utóbbi 15 évben reálértéken több mint 45%-kal bővültek az egészségügyi kiadások. Hozzátette: a jövő évi költségvetés tervezetében az ágazat kiadásaira összesen 3919 milliárd forintot szán a kormány, 280 milliárd forinttal többet, mint idén. A miniszter hangsúlyozta: ez az összeg több mint háromszorosa annak, mint amennyit az utolsó baloldali kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslat biztosított az egészségügyre. Kiemelte: a kormány célja továbbra is az, hogy megerősítse és tovább fejlessze a közfinanszírozott egészségügyi ellátást. Végül az időjárásról. A délnyugati-nyugati országrész felett lévő zárt felhőzet napközben idővel északkelet, észak felé tevődik. Az ország többi részén a látási viszonyok javulását követően túlnyomóan napos időben lesz részünk. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között várható. A napos délnyugaton délen lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Reggeli műsorunk folytatásában most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. csütörtöki adásunk tartalmából. Közzétették Leó pápa új apostoli levelét. Rajzoljuk meg a remény új térképeit. A dokumentum ismertetésének második része. Leó pápa első apostoli útjának mottói és logói. Élet a halál előtt. Sajgó Balázs atya elmélkedése halottak napjára. Közzétették Leó pápa új apostoli levelét. Rajzoljuk meg a remény új térképeit. A dokumentum ismertetésének második része. Az október 28-án kiadott pápai dokumentum a Gravissimum Educationis zsinati nyilatkozat 60. évfordulóját ünnepli. Ebben 14. Leó pápa megerősíti és kibővíti a dokumentum elképzeléseit, azt a jelenkor kihívásaira alkalmazva. A levél hangsúlyozza, hogy a nevelői karizmák nem rögzített formulák, hanem élő válaszok minden kor szükségleteire. Felidézve Szent Ágoston tanítását az igazi nevelőről, aki felébreszti az igazság és a szabadság iránti vágyat, a pápa áttekinti azt a hagyományt, amely a szerzetesi közösségektől a kolduló rendeken át a Ratio Studiorumig terjed, ahol a skolasztikus gondolkodás találkozott az ignáci lelkiséggel. Felidézi olyan nevelők hozzájárulását, mint Kalazanci Szent József, Lassalli Keresztelő Szent János, Szent Marcellin Champagne és Boszkó Szent János, akik mindegyike sajátos nevelési módszereket fejlesztett ki a szegények és a peremre szorultak szolgálatában. Kiemeli a szerzetes nők és világi nők, köztük Vicenta Maria López y Vicuña, Francesca Cabrini, Josephine Bakita, Maria Montessori, Catherine Drexel és Elizabeth Ann Seton úttörő tanúságtételét is, akik kiterjesztették a lányok, a migránsok és a hátrányos helyzetűek oktatásához való hozzáférést. 14. Leó pápa hangsúlyozza, hogy a nevelés mindig kollektív erőfeszítés, amelyben a tanárok, a diákok, a családok, az adminisztrátorok, a lelkipásztorok és a civil társadalom mind részt vesznek. Emlékeztet Szent John Henry Newman gondolatára, akit ma Aquinoi Szent Tamás mellett a nevelés világa társvédőszentjének neveznek, mint az intellektuális szigorúság és a nagy emberség egységének modelljére. A pápa ösztönöz a nevelési környezet megújítására, az empátia és a nyitottság révén, ragaszkodva ahhoz, hogy a nevelésnek az egész embert kell formálnia, a tudást a szívvel és a megkülönböztető képességgel integrálva. A katolikus iskolák és egyetemek pedig legyenek olyan helyek, ahol a kérdésfeltevést vezetik és támogatják, nem pedig elnyomják. A tanítást, teszi hozzá Leó pápa, a szolgálat hivatásaként kell értelmezni, amely időt, bizalmat, kompetenciát és együttérzést kínál, az igazságosságot az irgalmassággal összekapcsolva. Az apostoli levél megerősíti 6. Pál figyelmeztetését, miszerint a nevelést nem szabad funkcionális képzésre vagy gazdasági termelékenységre redukálni. 14. Leó pápa szerint a nevelésnek az emberi méltóságot és a közjót kell szolgálnia. Egy személyt nem lehet mérhető készségek halmazához vagy kiszámítható digitális profilhoz kötni, hanem egyedi, arccal, történettel és hivatással rendelkező egyénként kell felismerni. Nosztalgiázás nélkül a pápa határozottan a jelenben helyezi el gondolatait. Az álló csillagok képével írja le a nevelést irányító elveket, és hangsúlyozza, hogy az igazság a szeretett közösségben fedezhető fel, hogy a szabadság felelősséget von maga után, és hogy a hatalmat szolgálatként kell gyakorolni. A katolikus nevelést arra szólítja fel, hogy építse újjá a bizalmat egy olyan világban, amelyet félelem és megosztottság jellemez, ápolva az összetartozásban osztozás érzését, amely elősegíti a népek és nemzetek közötti testvériséget. 14. Leó pápa a perui Csiklájó egyházmegyében töltött évekre emlékezve a nevelésről, mint fokozatos növekedési útról elmélkedik, amely odaadáson és kitartáson alapul. A katolikus iskolákat olyan közösségekként mutatja be, ahol a hit, a kultúra és az élet harmonikusan egyesül. A technikai korszerűsítések önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy a kortárs kihívásoknak megfeleljünk, hanem a megkülönböztető képesség és a látásmód koherenciájára van szükség. A nevelő tanúságtétele mind intellektuális, mind lelki értelemben ugyanolyan fontos, mint az osztálytermi oktatás, ezért a tanárok tudományos, pedagógiai, kulturális és lelki képzését a katolikus nevelés küldetésének elengedhetetlen részeként írja le a Szent Atya apostoli levelében. A pápa megerősíti, hogy a család továbbra is a nevelés első és alapvető helyszíne. Más intézmények segíthetik, de soha nem helyettesíthetik. A családok, az iskolák és a tágabb közösség közötti együttműködés elengedhetetlen, amely a meghallgatáson, a közös felelősségvállaláson és a kölcsönös bizalmon alapul. Egy összekapcsolódó világban a képzésnek is összekapcsoltnak kell lennie. A pápa a plébániai és egyházmegyei iskolák, egyetemek, szakmai intézetek, mozgalmak, valamint a digitális és lelkipásztori kezdeményezések közötti fokozottabb együttműködésre ösztönöz. Megjegyzi, hogy a módszerek vagy struktúrák közötti különbségeket erőforrásoknak, nem pedig akadályoknak kell tekinteni, amelyek hozzájárulnak egy koherens és gyümölcsöző egészhez. A jövő az együttműködés növekedését és a célok egységét igényli, mutat rá apostoli levelében 14. Leó. A dokumentumban hangsúlyozza, hogy az átfogó nevelés egyesíti a személy minden dimenzióját, és a hitet nem egy további tantárgyként, hanem lélegzetként kezeli, amely életet ad minden tanulásnak. Így módon a katolikus nevelés egy átfogó humanizmus veteményesévé válik, amely válaszolni tud korunk sürgető kérdéseire. A pápa ezt egy konfliktusok és erőszak által megsebzett világban helyezi el. A békére nevelés nem passzív, hanem aktív. Elutasítja az agressziót, a kiengesztelődésre tanít, valamint az irgalmasság és az igazságosság nyelvét ápolja. Ezt a küldetést Leó pápa összeköti a társadalmi és a környezeti igazságosság összekapcsolásának szükségességével, emlékeztetve az olvasókat arra, hogy amikor a föld szenved, a szegények szenvednek a legtöbbet. A nevelésnek tehát olyan lelkiismeretet kell nevelnie, amely képes a helyes, nem pedig csupán az előnyös választására, illetve a fenntartható és egyszerű életmód előmozdítására. A II. Vatikáni zsinat tanítására hivatkozva 14. Leó pápa óvaint attól, hogy a nevelést a piaci logikának vagy a pénzügyi érdekeknek rendeljük alá. Felszólít a technológia felelősség teljes használatára, amelynek gazdagítania kell a tanulást, nem pedig gyengítenie a kapcsolatokat vagy a közösségi életet. Óva int a pusztán technikai hatékonyságtól, amelyből hiányzik a lélek és a szabványosított tudástól, amely elszegényíti az emberi szellemet. Megjegyzi, hogy egyetlen digitális rendszer sem helyettesítheti azokat az emberi képességeket, amelyek a nevelést teljes mértékben élővé teszik, a képzeletet, a művészetet, a kreativitást, az empátiát, sőt, még a hibákból való tanulás hajlandóságát is. A mesterséges intelligenciát és a digitális környezeteket az etikai reflexiónak és az emberi méltóság, az igazságosság és a munka értékének figyelembevételének kell vezérelnie. Ferenc pápa és a globális nevelési megállapodás örökségére építve 14. Leó pápa a három jelenlegi prioritást határoz meg. A belső élet ápolása, amely válaszol a fiatalok mély értelem iránti keresésére, egy humánus digitális kultúra kialakítása, amely az embert helyezi az algoritmus elé, és az új nemzedékek nevelése a béke, a párbeszéd és a megbékélés útján. Egy új nevelési kultúrára szólít fel, amelyet az együttműködés jellemez a rivalizálás helyett, és a közös ítélőképesség a merev hierarchia helyett. A levél végén arra kéri a pedagógusokat, hogy gyógyító nyelvet használjanak, legyen nyitott és megkülönböztető szívük, bátran és nagylelkűen nézzenek szembe a mai kihívásokkal. A pápa elismeri a jelen valódi nehézségeit, a túlzott digitalizáció okozta széttöredezett figyelmet, a törékeny kapcsolatokat, a társadalmi bizonytalanságot és az egyenlőtlenséget. Ezekkel a fenyegetésekkel szemben a befogadás és az evangéliumi ingyenesség szellemét sürgeti, amely az igazságosság és a szolidaritás konkrét cselekedeteiben fejeződik ki. Amikor a nevelés szem elől téveszti a szegényeket, elveszíti a lelkét. Zárul 14. Leó pápa új apostoli levele, amelynek címe Rajzoljuk meg a remény új térképeit.
Leó pápa első apostoli útjának mottói és logói. A Szentszék a napokban ismertette 14. Leó pápa november 27-e és december 2-a közötti törökországi és libanoni utazásának részletes programját. Bemutatták továbbá a két úthoz kapcsolódó mottókat és logókat is. A törökországi logó egy kört formáz, ami a Dardanellák fölött ívelő hidat ábrázolja. Az égei tengert a Márványtengerrel összekötő 70 méteres tengerszoros választja el Európát Ázsiától. Legnagyobb városa Kanakkale, innen kapta nevét a 2017 és 2022 között épült híd is. Ahogy a két földrészt a híd, úgy köti össze Krisztus Istent az emberiséggel. A híd alatt fodrozódó hullámok a keresztvizet idézik és az Izniki tavat. Iznik az ókori Nice a mai neve. Itt találkozik Leó pápa az ortodox testvérekkel az 1700 évvel ezelőtti zsinat emlékére. Jobb oldalon magasodik a 2025-ös szent év keresztje, balra fönt pedig három egymásba fonódó kör jelképezi a szent háromságot. Mellette az út mottója: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. A kör Isten egyediségét szimbolizálja, a híd az egy hitet, ami összeköti a népeket. A hullámok a keresztséget, ami újjáteremti Isten gyermekeit, arra ösztönözve, hogy építsük a testvériséget és a párbeszédet kelet és nyugat között.
Élet a halál előtt. Sajgó Balázs atya elmélkedése halottak napjára.
Henri Boulard, jezsuita szerzetes, írt egy rövid könyvet ezzel a címmel: Mama, viszont látjuk egymást. Ebben a könyvben leírja, hogy amikor édesanyja halál híréről értesült, vonatra szállt és hazament. Édesanyja holttestét ott látta az ágyon, és amikor megérkezett, az őt körülállók kimentek a szobából. Nézte édesanyja kihűlt testét, és beszélgetni kezdett vele. Mama, te most hol vagy? Miért nem kérded azt, amit mindig kérdezni szoktál, amikor bárhonnan hazajövök? Éhes vagy, fiam? Mit készítsek neked? Van-e étvágyad? Mama, miért nem nyitod ki a szemedet? Miért nem mosolyogsz? Így zajlott a monológ, miközben folytak a könnyei. Ezek a könnyek azonban, vallja magáról a szerzetes, nem a fájdalom és a kétségbeesés könnyei voltak, hanem a szereteti. Mert tudta, hogy édesanyja él, és nem halhat meg, hiszen mindenki magában hordozza az örökké valóságnak azt a szikráját, ami elpusztíthatatlan. Mindannyiunk szívében ott van a kínatkoztatás, amit nem is kell leírni, hanem érezzük. Édesanyám, édesapám, testvérem, jó barátom, te nem haltál meg. A halál illúzió, a halál átmenet. Amikor a nap lenyugszik a horizonton, eltűnik egy időre, aztán viszont látjuk újra. Őseink és az egyiptomi fáraók is tudták már Jézus Krisztus előtt, hogy a halál átmenet, a halál átalakulás és metamorfózis. Átmenet a másik szobába, ahova mindannyian átmegyünk. Élet és halál így ölelik át egymást. Élet és halál átölelik egymást. Nincs igazi élet a halál tudata nélkül. Sőt, a fizikai halál előtti meghalásokkal készülget az örök élet, amely élet Istennel és Istenben. Isten ugyanis nem a holtak istene, hanem az élőké. Ha annak tudatában élek, hogy Isten az élők istene, akkor egész biztos, hogy ennek a tudatos életnek minimum 3 gyümölcsét tapasztalni fogom. Az első az, hogy növekszik bennem a felelősségérzet, vagyis rádöbbenek arra, hogy nem engedhetek meg magamnak bármit. Mások is élnek mellettem. S nem csak élnek mellettem mások, hanem élni fognak mások utánam is, ahogy előttem is éltek. Felelősnek érzem magam szavaimért, tetteimért, sőt gondolataimért is, mert az előbbiek az utóbbiból származnak. Gondolataimat igazán Isten jelenlétének tudatosításában leszek képes megtisztítani, pontosabban hagyom, hogy ő tisztítsa meg. Ez nem zárja ki a szakmai tudást sem, sőt, a kettő együtt tud igazán működni. Ha hiszek Isten jóságos és gyógyító jelenlétében, akkor fokozatosan tisztulok. A felelősségteljes élet így növekszik bennem, s akkor ennek következményeként figyelmes életet élek. Ez a második gyümölcse a tudatos életnek. A figyelem, amely azt jelenti, hogy nem csak értelmemmel, hanem szívemmel is kezdek figyelni. Ez amolyan belső figyelem. Hallgatom, hogy mit sugall bensőmben a bennem is lakozó Isten, hiszen a mindent és mindenkit felülmúló Isten nem csak bennem, hanem, ha tetszik, hanem másban is lakik. A figyelem is fejlődik, ha hallgatok a szívemre, és nem agyalom túl az életet. Ha túl sokat elemzek, félő, hogy hit nélkül megyek a mélységekbe, és akkor beleszédülök azokba. Harmadszor aztán a figyelemhez fegyelem is szükséges. Önfegyelem elsősorban. Ha figyelek magamra a belső csendben, másokra is figyelni fogok. Ha figyelek magamra és bevallom kínos dolgaimat, elsősorban magamnak, akkor erősödik a fegyelem is. Fegyelmezni fogom magamat. S ha jó az önfegyelem, másokra is figyelek, és szeretettel fegyelmezek, ha szükséges. Felelősség, figyelem és fegyelem. A tudatos élet hozadéka ez a 3 valóság. És akkor jobban értem és élem az evangéliumi mondatot, Isten nem a holtak istene, hanem az élőké. Többen mondták már ránk, keresztényekre, ti nem ünnepelitek a hitet, hanem gyászoljátok. Sajnos sokszor a valóság ezt igazolja. Szomorúak vagyunk a templomban, szomorúak vagyunk az utcán, szomorúak vagyunk mindenhol, s pedig életünkben nem is történt igazi tragédia. Forgunk önmagunk körül, s nem veszük észre a világban tapasztalható örömöket is. Ez egyértelműen arra utal, hogy a mi Istenünk már régen nem az élő Isten. Legalábbis számunkra nem az. Mert ő attól még él, ha mi hátat fordítunk neki, s a sötétséget látjuk és éljük meg. Nem véletlenül állapíthatta meg Nietzsche, hogy Isten halott. Talán láthatta a körülötte élő szomorú keresztényeket, akik már nem tudnak örülni megváltottságuknak. A Jézussal való találkozás, életünk különféle Isten élményei megerősítik bennünk a feltámadásban való hitet. Azt a hitet, amely a feltámadás tényét nem tolja a halálon túlra, hanem már itt hirdeti, saját életével, példájával, magatartásával. Mindenki meghal, de nem mindenki él, fogalmazza találóan Kovács Ákos az énekes egyik dalában. Rajtam látják, hogy Istenben nem él. Elkezdek igazán élni.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Halottak napjára, Élet a halál előtt címmel.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
A Vatikáni Rádió adását hallották. Műsorunkat 6 óra 30 perctől, valamint 11 óra 30 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Öt óra 30 perc van.
Hírek a Szent István Rádióban.
Új katolikus óvodát adott át Soltész Miklós a Borsodabolyi-Zemplén vármegyei Arlón. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára az ünnepségen azt mondta: a keresztény hit, a Jézus Krisztusba vetett bizalom mindent megold. Megmutatja, hogy a sokszor ránk törő kilátástalanság ellenére van remény, és arra kérte a szülőket és az óvoda dolgozóit, hogy erre tanítsák meg a gyermekeket. Soltész Miklós megköszönte a fenntartó Egri Főegyház megyének, hogy hatalmas munkájuk mellett felvállaltak olyan szolgálatot, amely cigány és magyar családokban született gyermekek segítését célozza meg. Azt mondta: örül, hogy Jézus tanítását továbbadják, mert erre óriási szükség van. Megköszönte a szülőknek, hogy ebbe az intézménybe íratták be gyermekeiket. Hozzátette: az óvoda lelkileg és fizikailag is gazdagítja Arló községet, a közösséget. A Tiszapárt szerint az olajellátás kérdése nem fizikai jellegű, ezzel szemben a kormány álláspontja az, hogy az útvonalakat igenis biztosítani kell, mondta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára a Harcosok órája című online műsorban, amelynek Bánki Erik fideszes országgyűlési képviselő, a Parlament Gazdasági Bizottságának elnöke is a vendége volt. Cepek Gábor kijelentette: ténykérdés az is, hogy honnan lehet olcsóbban beszerezni az energiát. Hangsúlyozta: Magyarország tartja magát ahhoz az eredeti állásponthoz, amely szerint a két cső több, mint egy, a keleti energia olcsóbb, mint a nyugati, a háború helyett békét javaslunk, a fegyverek helyett pedig az érvek vitáját. Brüsszel ezzel az állásponttal ellentétben dolgozik, mert a béke helyett a háború felé tolnak minket, és belekényszerítenének a drágább energia vásárlásába, mondta. A kormány számára a magyar emberek egészsége kiemelt prioritást élvez, ezért évről évre többet költ az egészségügyre, mondta a nemzetgazdasági miniszter az Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézetben, ahol új diagnosztikai készülékeket adott át. Nagy Márton ismertette: az utóbbi 15 évben reálértéken több mint 45%-kal bővültek az egészségügyi kiadások. Hozzátette: a jövő évi költségvetés tervezetében az ágazat kiadásaira összesen 3919 milliárd forintot szán a kormány, 280 milliárd forinttal többet, mint idén. A miniszter hangsúlyozta: ez az összeg több mint háromszorosa annak, mint amennyit az utolsó baloldali kormány által benyújtott költségvetési törvényjavaslat biztosított az egészségügyre. Kiemelte: a kormány célja továbbra is az, hogy megerősítse és tovább fejlessze a közfinanszírozott egészségügyi ellátást. Végül az időjárásról. A délnyugati-nyugati országrész felett lévő zárt felhőzet napközben idővel északkelet, észak felé tevődik. Az ország többi részén a látási viszonyok javulását követően túlnyomóan napos időben lesz részünk. Csapadék nem valószínű, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között várható. A napos délnyugaton délen lesz a legmelegebb. Híreket hallottak.
Földre sújt felemel, ahol álmok akik nem éppen ártatlanok. Boldog, aki hazatalál, boldog, aki hazatalál. Az élet sehol se hibátlan, jól tudják nyugaton, és érzik keleten, otthon ott vagy a világban, ahova visszahúz a szerelem.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Október 31-e, péntek van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő farkasokat. A farkas régi magyar személynév, azon ritka eredeti magyar neveink egyike, melyeket nem szorítottak ki a keresztény nevek. A farkas nevet a középkor óta folyamatosan használják. Jelentése a szó maga. A farkasok védőszentjükként tiszteletik azt a Wolfgang Luppuszt, aki szerzetes volt, őseink térítője, majd regensburgi püspök. Kitűnő pedagógus is volt. Ő irányította többek között Szent István feleségének, Boldog Gizellának a nevelését. 994-ben hunyt el. Megemlítek még másik két Luppuszt is, az egyik rabszolga volt és vértanú, a rómaiak korabeli Pannóniában. A másik pedig franciaországi püspök volt, aki 643-ban hunyt el. A jóisten éltesse sokáig minden kedves farkas nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. A jóisten éltessen minden kedves ünnepeltet!
So long for a miracle to come. Everyone told me to be strong, hold on and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And I thought I had it all, but I was waiting for you. Let the shadow that warms from you, son.
kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz október 31-en fontosabbé és jelesebbé fordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1795-ben Londonban született John Keats, angol romantikus költő. Lord Byron és Shelley mellett az angol romantikus költők második generációjának egyike volt, a szépség költője. A verseit csupán néhány évvel halála előtt jelentették meg. Élete során a kritikusok nem mindig nézték jó szemmel a munkásságát, de a 19. század végére az egyik leghíresebb angol költővé vált. Keats költészetét leginkább a nagyon érzékeny és érzelmes képi világ jellemzi, amit az olvasó az ódái olvasása közben vehet észre legkönnyebben. Keats teljes lényével nyitott volt a szépség minden jellegű befogadására, valamint sokat foglalkozott a boldogság és azon belül is a saját boldogságának nyughatatlan keresésével és annak leírásával. Az irodalom szépségei számára felfoghatatlan csodák. Rajongással beszél és ír költőtársairól és dicső elődeiről, Shakespeare-ről és Homéroszról. Keats igazi esztéta költő, aki a szépséget újra definiálja. A szépség igazság, az igazság szépség. Ez minden, amit tudtok-e földön, és amit kell tudnotok. Művei Álom és költészet, Izabella, Hiperion és Szent Ágnes este címekkel jelentek meg. Keats verseit többek között Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád és Szabó Lőrinc fordította magyarra. 1903-ban született Pásztori Edit, Bartókné Pásztori Ditta zongoraművész, aki 1963-ban lett érdemes művész, és aki Bartók Béla második felesége volt. Tanulmányait férje vezetésével fejezte be. Első közös fellépésük a szonáta két zongorára és ütőhangszerekre bázeli bemutatója volt 1938. január 16-án. 1938-tól további két zongorás hangversenyeket adott Bartókkal Európában és az Amerikai Egyesült Államokban. 1946-tól Budapesten élt, 1960-tól koncertezett itthon és külföldön. Amikor férje halála után zongoraművészként a nyilvánosság elé lépett, szinte kizárólag csak Bartók műveket játszott. Hanglemezfelvételeken, hangversenyeken vállalkozott arra, hogy továbbadja Bartók műveinek előadói stílusából mindazt, amit elsajátítani tudott. Bartók tolmácsolásában olyasmit mutatott fel a művekben, amelynek csak fölismeréséhez is az ő tehetsége, elmélyedése és személyisége kellett. 1922-ben született Barbara Bel Geddes, amerikai színésznő, művész, akinek legismertebb szerepe Ellie Ewing volt a Dallas című filmsorozatban, de szerepelt a Macska a forró bádok tetőn eredeti Broadway produkciójában, ahol Maggie-t alakítottam, és Hitchcock Szédülés című filmjében is. Számos díjat kapott pályája során, egy Golden Globe díjat, egy Emmy díjat, valamint további kétszer jelölték Golden Globe-ra, kétszer Emmy díjra és egyszer Oscar díjra is. Bel Geddes a Dallasból ment nyugdíjba 1990-ben, és Northeast Harbor-i otthonában telepedett le, ahol folytatta a munkáját, mint képzőművész. Sőt, kiadója volt számos gyermekkönyvnek is. Házasságából két lánya született. Tüdőrákban hunyt el 2005-ben. 1929-ben Nápolyban született Bud Spencer, olasz színész, akit láthattunk többek között az Extra Large vagy a Piedone című filmekben. Eredeti nevén Carlo Pedersoli volt. 8 évesen lett tagja a helyi úszóklubnak. Tanulmányai eredményei egészen kimagaslóak voltak. 5 évesen volt elsős, majd az 5. osztályt átugorva került 6-osztályos gimnáziumban. Ezután a Római Egyetem vegyészkara következett. Mindössze 16 évesen vált az egyetem hallgatójává. Tanulmányait azonban meg kellett szakítania, mert a család 1947-ben elhagyta Olaszországot és Brazíliába költözött. Folytatta az egyetemet, bár már nem a vegyészmérnöki, hanem a jogi karon, illetve a sportolást. 1949-ben mellúszásban olasz bajnoki címet nyert. 1950-ben a 100 méteres gyors úszás bajnoka lett egy perc alatti idővel. Még ebben az évben az olasz vízilabda válogatottal Európa-bajnoki címet nyert. Miután aláírta első hollywoodi szerződését 1967-ben, visszavonult az aktív sportolástól. Utolsó vízilabda mérkőzését a Kárpáti György és Gyarmati Dezső filmjelezte magyar válogatott ellen vívtam. Barátnőjével Maria Amatóval 1960-ban kötöttek házasságot. Ebben az időben dalokat szerzett, szöveget írt, kisebb reklámfilmekben szerepelt, árult autót és festéket is. Három gyermekük született, Giuseppe 1961-ben, Krisztine 1962-ben és Diamante 1972-ben. Bár már korábban is szerepelt filmekben, csak első tengeren túli szerződése az Isten megbocsát én nem bírta rá, hogy felhagyjon sportolói pályafutásával és költözzön át Amerikában 1967-ben. Ennek a filmnek a forgatásán növesztette meg szakálát és alkotta meg, majd vette fel a Bud Spencer művész nevet, melyet még abban az évben jogilag is erre változtatott, mivel eredeti neve sportolói pályafutásához kötődött. A név kedvenc színészére, Spencer Tracyre és az egyik kedvenc sörének nevére utal. Itt ismerkedett meg Terence Hill-lel is, és derült ki az is, hogy Olaszországban már egyszer szerepeltek együtt, a Hannibal 1959-es forgatásán, akkor még mindketten az eredeti nevükön. Mivel közös jelenetük nem volt, így nem valószínű, hogy akkor találkoztak. 1967-től 85-ig nem kevesebb, mint 17 filmben szerepeltek együtt, mely számára is meghozta a sikert és az elismerést, valamint legendává emelte duójukat. 1985-ben aztán mindketten külön utakra tértek. Spencer megalapította saját légitársaságát, melyet később eladott, hogy megvehessen egy gyermekruhákat gyártó textilüzemet, illetve beindíthassa saját étteremláncát. Közel 10 év múltán, 1994-ben ismét összeállt a legendás páros egy utolsó közös film, a Bunyó karácsonyig leforgatására. Ezután útjaik végleg külön váltak. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1926-ban Detroitban hunyt el Harry Houdini, magyar származású amerikai illúzionista és bűvész, minden idők legnagyobb szabaduló és a modern kor egyik legnagyobb előadó művésze. A 7. kerületben született Budapesten, de mégis azt állította, hogy az Amerikai Egyesült Államokban látta meg a napvilágot, ám bár lehet ez is hozzátartozott az őt körülvevő mítoszhoz és a kialakult legendákhoz. Fiatal srácként volt cipőpucoló és újságkihordó fiú is, majd felismerte a lehetőséget a bűvészetben. Trükkjei miatt kezdetben a kártya királya, majd később a bilincsek királya névvel illették. Nem csak a bűvészetben jeleskedett, hiszen 1916 és 23 között 5 filmet is készített. 9 alkalommal választották meg az Amerikai Bűvészek Társaságának elnökévé, és a Londoni Bűvészek Klubjának is volt elnöke. Néhány kivétellel maga találta ki a trükkjeit, csak 4 segítőtársa tudta a legnehezebb mutatványok megoldását. Volt azért 1-2 olyan száma is, amelyet ők sem ismerhettek, és a mester tudta csak a titkot. Munkásságának elismerése, hogy egyike azon magyaroknak, akik csillagot kaptak a hollywoodi hírességek sétányán. 1993-ban hunyt el Federico Fellini, olasz filmrendező, forgatókönyvíró. A II. Világháború után az olasz filmművészetben kibontakozott egy új irányzat, a neorealizmus. Ezen az úton elindulva találta meg Fellini saját, senkivel össze nem téveszthető stílusát. A szánalom, a megértés, az együttérzés, még neorealista, a költői emelkedettség, a groteszk humor, a miszticizmus azonban már egy másik út. Az országúton az édes élet, a 8,5, később a Fellini Róma és az Amarcord új utat jelöltek ki a filmművészetben. Fellini filmjeiben a valóság, az emlékek és az álmok sajátos módon olvadnak egyé. Művei az emberi kiszolgáltatottságot, képmutatást, ostobaságot és kisszerűséget szeretetteli, gyakran harsány humorral jelenítik meg. Talán nincs még egy olyan rendező a filmvilágban, akinek alkotásai annyi személyes élményből és emlékből épülnének fel, mint Fellinié. 2011-ben hunyt el Albert Florian labdarúgó, edző. Az FTC labdarúgója 75-szörös válogatott volt 1952-től 74-ig. Játszott olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon bronzérmes csapatban. 1967-ben elnyerte a France Football aranylabdáját. 1968-ban világválogatott volt. Edzőként dolgozott Líbiában első osztályú csapatnál, valamint az FTC ifjúsági csapatánál. Volt utánpótlás szakágvezető, szakosztályigazgató, majd 1990-től szakosztály alelnök. 1970-ben Hoffer Józseffel megjelent Rúgd a labdát című műve. Ő volt az egyetlen magyar aranylabdás válogatott labdarúgó, a nemzet sportolója, akinek becenevei Császár és Flóri voltak. Évforduló naptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1908-ban fejeződött be a negyedik újkori nyári olimpia Londonban. Ezen az olimpián összesen 110 versenyszámban osztottak érmeket, 22 országból, 21 sportágban küzdött 1999 férfi és 36 női résztvevő. Ezen az olimpián volt először versenyszám a műkorcsolyázás, ezzel London lett az első olimpiai város, amely téli eseményeket is rendezett. A magyarok 63 fős küldöttséggel érkeztek, és mindössze 3 aranyérmet nyertek. És végül, de nem utolsó sorban, 1983-ban Tokióban nagy díjat nyert a Neoton Família együttes Holnap hajnalig című száma. A Tokióban rendezett Yamaha Song Fesztiválon a Neoton Família két szólistája, Csepregi Éva és Végvári Ádám lépett fel. Ez volt az egyetlen eset, amikor magyar előadó nyerte a nagy díjat. Kedves hallgatóink, október 31-ei kalendáriumunkat hallották.
Okay.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36